csak azért találtad ki, hogy lerázzad Lognont. Maga mit csinált volna a helyemben? A balfácánnak gőze se volt semmiről. Szegény Lognon. Pedig a nyomozás során szinte végig lépéselőnyben volt a bűnügyi rendőrséggel szemben. És ha többet foglalkozik a lány lelki világával, akkor végre övé lett volna a várva várt diadal, amiben már nem ismert hinni. Vajon mire gondol most, miközben hazafelé vonatozik Brüsszelből? Nyilván átkozza a bal szerencséjét, és most már végképp meg van győződve róla, hogy összeesküdött ellene az egész világ. Technikai értelemben semmi hibát nem követett el, azt pedig semmilyen rendőriskolán nem tanítják, hogyan kell belebújni egy nizzai lány bőrébe, akit egy félbolond anya nevelt fel. Louise makacsul kereste a helyét éveken át, de nem találta. Elveszettem bolyongott a számára érthetetlen világban, aztán ráakaszkodott az első, útjába kerülő lányra, de végül az is lerázta magáról. Egy szál magában küszködött. Lehet, hogy nem is tudott semmit az apjáról. Pedig nyilván már kiskorában elgondolkodott rajta, miért nem olyan az anyja, mint a többieké. És miért élnek ők ketten egészen másképp, mint a szomszédaik. Minden erejével megpróbált alkalmazkodni. Ott hagyta az anyját. Böngészte az apró hirdetéseket. De míg Jeanine Armenieu minden nehézség nélkül talált állást magának, őt mindenhonnan kidobták. Talán Lognonhoz hasonlóan ő is arra a meggyőződésre jutott, hogy valami módon összeesküdött ellene a világ. Nem értette, mitől más ő, mint a többiek. Miért csak ő kerül mindig bajba? Még a halála is olyan volt, mint a sors gonosz tréfája. Ha az az ezüst retikül nincs odaláncolva a csuklójához, Bianchi könnyedén elmarja tőle, az autó pedig villámgyorsan továbbhajt. Igaz, ha elmeséli a történetet a rendőrségen, úgysem hiszik el neki. Miért szállították át a Vintimille térre a holttestét? Először is nem hagyhatták ott az én csehom közelében. Aztán meg amilyen ruhát viselt, jobban passzolt a Montmartre-ra. Odavitték, és az első néptelen helyen kirakták. Küldtek már valakit az amerikai konzulátusra. De hogy is küldtek? Még várakoznak. Főnök, Clark főfelügyelő a vonalban. Bekapcsolhatod ide hozzám. A társalgás, mint mindig, felerészt angolul, felerészt franciául folyt, azaz, hogy Megré az angolt törte, Clark pedig a franciát, mindketten nagyon igyekeztek, hogy a másik nyelvén beszéljenek. Clark addig fel sem fogta, miről van szó, míg Megré fel nem sorolta Julius Van Krem valamennyi álnevét, Lemke, Stieb, Ziegler, Marek, Spangler, Danley. Végül is kiderült, hogy Danley néven temették el egy hónapja a Sing Singben, ahol 8 éves fegyházbüntetését töltötte, szélhámosságért. Megtalálták a dohányt. Csak egy töredékét. Nagy összeg volt. Olyan 100 millió körül. A bűntársát Jimmynek hívták. Jimmy O'Malley. Csak 3 évet kapott, 2 hónapja szabadult. Átugrott egy kicsit Franciaországba. Én úgy tudtam, hogy mostanában van a lánya esküvője. Az esküvőre hazament. A pénz Brokinban van, egy Lukasek nevű lengyel szabónál. Megré hangjából most mégiscsak kicsendült egy kis diadal. Lehet, hogy Lukasek nem is tudja, mi van nála letétben. Megbízták, hogy adja át a csomagot egy Louise Laboine nevű lánynak. És az a lány el fog jönni érte. Sajnos nem csúszott ki Megré száján, de gyorsan helyesbített, múlt héten meghalt Párizsban. Még egy kicsit udvariaskodtak egymással, elvégre évek óta nem találkoztak, sőt tréfálkoztak is egy kicsit. Amikor megréletette a kagylót, szinte meglepte, hogy Albert még mindig ott ül a széken, és cigarettázik. Az FBI-osok most biztos megtalálják a dollárokat, és visszaszolgáltatják valamelyik banknak, esetleg valamelyik biztosítótársaságnak, mármint ha az illető banknak megfelelő biztosítása van. A kis lengyel szabó börtönbe jut. Jimmy O'Malley pedig a megbízatás vállalása miatt valószínűleg nem vehet részt a lánya esküvőjén Baltimore-ban, hanem szépen visszasétál a Sing Singbe. Louise sorsa egy apróságon, a csuklójára csavart láncocskán múlt. Ha Mademoiselle Irene a Dóai utcában egy másfajta táskát ad a kölcsönzött ruhához a lánynak, aki aznap este betoppant hozzá. És mi lett volna, ha Louise Laboine még időben ellátogat a Pontieu utcába, és kézhez kapja a levelet? Elment volna Amerikába. És mit csinált volna aztán a 100 millió dollárral? Megrékítta a sörét. Már meglangyosodott. Kiverte a pipáját, de nem a hamutartóba, hanem a szenes vödörbe, a sarkához ütögetve. Bejönnél, Jambier. Rámutatott a csaposra, aki rögtön tudta, mi a helyzet. Kezdett hozzászokni. Vezesd át az irodádba, vedd fel a vallomását, írasd alá vele, aztán vidd be a gyűjtőbe. Én majd telefonálok Komeliau bírónak. Ez már rutin munka volt. Nem érdekelte. Amikor Albert kilépett az ajtón, utána szólt. Elfelejtettem a 3 pernoté. A cég számlájára megy. Azt már nem. Nyújtotta a pénzt. A visszajárót megtarthatod, mormolta szórakozottan, mintha csak ott volnának az Étoile utcai bárban. Köszönöm, felelte gépiesen a csapos, szintén úgy, mintha ott állna a bárpult mögött. Történet és felolvasás vége.